Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai istentiszteletünket kezdjük a 187-es számú énekünk eléneklésével. 187-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai istentiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia. Szám beszédei, szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram kősziklám és megváltom. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Amen. Az ige testé lett és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttőjének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkra, testvérek. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Fele barátaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát azért küldte, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Mutasd meg nekünk feladatunkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak második fejezetében, a 41. verstől az 52-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet 41. versétől. Így szól Isten igéje. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus azonban elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett neki. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte a szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testében, Isten és emberek előtt való kedvességben. Magasztaljuk Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökséget. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 368-as számú énekünk eléneklésével. 368-as éneket énekeljük. néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében, annak 5. fejezetében, a 8. vers második felétől a 14. versig a következőképpen. Isten igéje tehát az Efezus beliekhez írott levélből olvasom az 5. fejezet 8. versének második felétől. Így szól Isten igéje. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Ez is tényleg. Kedves testvéreim, talán nincs olyan része a Földnek, ahol ne lenne kérdés a keresztények szemében, a keresztény emberek körében, hogy hogyan lehet megélni a gyülekezeti életet úgy, hogy az tetsző legyen Istennek, a világ megérti, hogy mi a keresztény gyülekezet létének az üzenete, akik pedig benne élik az életüket, azok alapvetően jól érzik magukat, mert átélik azt a ajándékot, amit az Isten a gyülekezeti közösségben szeretne nekik adni. És ezzel a komplex céllal születnek aztán a különböző gyülekezeti modellek, meg a gyülekezetépítő tréningek és gyülekezetépítő technikák. Amikor a gyülekezetünk indult lassan 20 éve, egyszer neki gondolni, 20 éve indult a gyülekezetünk kezdete, az önállósodás, ami a meginduláskor engem is foglalkoztatott azon, hogy vajon hogyan lehetne összefoglalni röviden azt, hogy mit tervezünk, vagy mit szeretnénk megvalósítani a gyülekezetünk megépítésekor, felépítésekor. Mi az a vezér gondolat, vagy mi mellett szeretnénk rendezni az életünket. Nyilván ott van a Szentírás arra építeni, de hogyan tudnánk a Szentírásból megfogalmazni úgy nagyon tömören, hogy mi is a célja annak, hogy mi gyülekezetet építünk itt ezen a területen. Hogy miért kell gyülekezetet építeni ezen a területen. Nos hát, egy rövid igében találtam meg ezt a gondolatot, így született meg az a mondat, amely a testvérek szem eléje is rögtön odaugrik, akkor, amikor a két havi hírlevelünket előveszik, és a kép előtt a kereszt körül ülő emberek képe alatt ott van egy mondat, ami hát így szól, mint ahogy a felolvasott ige szakasznak az első verse. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Úgy gondoltam, hogy ez az a mondat, ami legtömörebben megfogalmazza azt, hogy mi végre hozunk létre a gyülekezet, mi a célja ennek, és hogyan működhet a gyülekezet. Így bizony 1993 óta a kereszt körül letelepedő emberek rajz alatt minden második hónapban volt, amikor havonta jelent meg a hírlevelünk egy rövid ideig, aztán kiböjtöltük azt az időt, amit ott besűrítettünk. De két havonta odaugrik a szemünk elé, hogy ez a gyülekezeti élet, ez a gyülekezeti élet modellje számunkra, hogy középen van a kereszt köré oda van telepedve egy kupac ember, és alá van írva, hogy éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Csak ezzel be is lehetne fejezni, mert ezt kell megélni, éljetek így, és akkor minden rendben van. Na hát Pál apostol is, amikor az Efezus beliek elé teszi ezt az igét, hát nyilván azzal küszködik, hogy a felolvasott ige szakaszunk előtti versekben is látjuk, hogy hogyan lehetne egy ilyen megtért halmazból, mert hát sok ember hitre jutott Efezusban, hogyan lehetne ebből a megtért emberek halmazából egy olyan közösséget létrehozni, amely aztán az Isten dicsőségét szolgálhatja, hogyan lehetne ezekből az emberekből egy Isten dicsőítő közösséget, gyülekezetet létrehozni, amely az imént említett feladatoknak megfelel. Tehát Isten dicsőségét szolgálja, a világ számára üzenettel bír, akik meg benne vannak, azok alapvetően jól érzik magukat benne, mert a helyükön vannak. Már akik passzivitásra hajlamosak, azok sokszor úgy gondolják, hogy elég azzal elintézni, hogy az Úr lelke építi a gyülekezetet, és hogyha akarja, akkor építi, ha nem akarja, akkor nem akarja. Tehát akik passzivitásba húzódnak, vagy netán még nem születtek újonnan igazából, csak a keresztényben beleszoktak valamilyen úton, és nem látják annak a mozgását. Sokszor erre gondolnak, hogy persze majd a lélek építi, nekünk meg csinálni kell a dolgunkat, és aztán mi meg építsük a házainkat, a templomainkat, meg a különböző épületeinket, meg tegyük meg azokat a dolgokat, amiket úgy látunk, hogy meg kell tenni. A lélek meg majd építi, amikor akarja. Hát tegyünk úgy, hogy amikor a lélek fújni kezd, akkor majd legyen egy olyan struktúra, amiben aztán az egyháznak az életét meg lehet élni. A nagy igazság megfogalmazása után pedig aztán föntartják a kialakított szokásokat, megszokásokat. Vannak, akik ebbe aztán beilleszkednek, mások meg a megszokástól eltávolodnak, és elmennek olyan helyre, ahol az Isten lelkét elevenebben látják működni, mozogni. Ezért történik meg az, hogy úgynevezett történelmi egyházak felől áramlik kisebb közösségek felé a kereszténység, mert hogy ott jobban megtalálják azokat az ismérveket, amikről az imént is beszéltem, hogy az Isten dicsőségét szolgálja, a világ megérti a gyülekezet üzenetét, ők pedig alapvetően jól érzik magukat, és most a jó érzés alatt nem arról van szó, hogy ott helye hújáznak, és jól megy a dolguk, hanem alapvetően lelkileg otthonra találnak, lelkileg meg tudják élni azt az Istennel és az emberekkel, amire az Úr szeretne bennünket elvezetni a gyülekezeten keresztül. Az Úr lelke aztán meg majd mozog, majd építi a gyülekezetet úgy, ahogy gondolják sokan, akik így gondolkoznak. A túlbozgó pedig összeszed mindenféle gyülekezetépítő modellt, összeszedi az irodalmat, tanulmányozza a technikákat, metodikákat, módszereket, szed össze, kipróbálja a gyülekezetben egyiket a másik után, és úgy gondolja, hogy na majd akkor, ha ezeket a módszereket és technikákat alkalmazom, akkor majd működni fog az egész, és sokszor a türelmetlenségével aztán tönkreteszi az Isten szent lelkének munkáját, mert az egyiket a másik után gyorsan kapja elő, és passzírozza át a körülötte lévőknek az életén. A járható út azonban ezekkel szemben, tehát nem a passzív módszer, hogy hát majd az Úr lelke építi, hogyha akarja, mi meg tegyük a dolgunkat, a másik meg az, hogy na akkor keressük gyorsan, hogy hogyan lehetne besegíteni az Istennek ebbe. A kettő között jár Pál apostol, aki azt mondja, hogy a járható út nem más, mint hogy kellenek hitre jutott, megújult életű emberek. Első pont. Ők alkothatják a gyülekezeti közösséget. Nincsenek újjászületett, megtért hívő emberek? Na hát akkor el kell kezdeni a missziót, az evangelizációt közöttük, azok között az emberek között, akik körülöttünk élnek, hogy a megtérés, az újjászületés újjáformált embereket hozzon a gyülekezeti közösségbe. Az evangelizáció természetesen lehet sokféle, lehet közösségi, amiket meghirdetnek, és akkor sok embert összehívnak, meg lehet személyes, amikor így mondják az angol, hogy face to face, tehát hogy szemtől szembe, egymással szemben áll két ember, és az evangélium üzenetét elmondja a másiknak. Ez nagyon hiteles lehet, hogyha az egyik ember a másikat ismeri, sőt bizalmába fogadta. Mert hogyha valaki már ismer egy másikat, szereti azt, ismeri, látja az életét, és ő tesz bizonyságot arról, hogy Isten mit cselekedett, mit tud cselekedni egy ember életében, és mit szeretne az ő életét is megvalósítani, sokkal hitelesebb, mint akár egy messziről jött ékes szóló ember, aki nagyon nagy bölcsességeket tud összefüggésekbe helyezni, sokkal hitelesebb lehet az a személyes, amikor van kontroll, amikor van visszakérdezési lehetőség, amikor nem messziről jött ember azt mond, amit akar, hanem ott van a hétköznapokban az élet, mint bizonyítéka az elmondottaknak. Tehát mind a kettő működő képes, mind a kettő működik a világban. Mondjuk jó 15 évvel ezelőtt én egy missziói konferencián azt mondtam, hogy Én úgy érzem, hogy a nagy evangelizációknak az ideje lejárt. Nincs meg az a társadalmi közeg, ami annak idején a 40-es, 50-es években a nagy evangelizációkat létrehozta, mert akkor volt tekintélye egy-egy embernek. Tehát ha azt mondták, hogy a Csepregi Béla jön evangelizálni Nyíregyházára, vagy akár Galárd Gyurka bácsi, vagy Káldi püspök még az életen szolgálta kezdeti szakaszában, akkor megtelt a templom, mert tudták, hogy olyan emberek jönnek, akiket meg kell hallgatni. És az embereket hívta, hogy gyertek, mert most olyasmit hallotok, amit egyébként nem. Még a rádióban se hallasz ilyesmit. És akkor mentek az emberek egymást húzva az evangelizációk felé. Aztán ez átalakult a mai időre. Azt lehet látni, hogy az ilyen evangelizációs alkalmak már nem klasszikus értelemben lett evangelizációk, hanem esetleg újra evangelizáló, vagy pedig hitmélyítő alkalmakká léptek elő. Ami szintén kell, vagy jó, hogy van. Meg kell nézni, hogy milyen mértékben, de nem az az evangelizáció, ami annak idején a 40-es, 50-es években volt, és amire szükség lenne most is, mert az emberekben már nincs meg az a vágy, hogy meghallják azt a titkot, amit az az ember tud, aki most ide érkezik. Annyira kinyílt a világ, hogy bennünket is interneten hallgatnak, hogy múltkor néztük a statisztikát Gergővel, akkor még 11-en ülnek internet előtt és hallgatják a rádió adásunkat, egyenes adásba az Isten tiszteletünket. Tehát 11 ember ül valahol a világban, Magyarországon is, meg persze ugyanúgy ülhet a világ túlsoldalán is, és hallgathatja azt, amit elhangzik. Kinyílt a világ. Pár másodperc múlva, mikor én ezt elmondom, Németországban Vörös Eszter, ha most éppen nincs még kórházban, akkor hallja, hogy mi történik itt, és hogyha a Bars belekiált, hogy álljon meg a menet, akkor az is belehallatszik, és egy olyan érzése van az embernek, mintha ott ülne a gyülekezetben. Tehát kinyílt a világ. Nincsenek már ezek a nagyon nem is titkosnak, de ilyen rettenetesen érdekesnek és érdekfeszítének tartott alkalom. Most eljön valaki, aki olyasmiről beszél, ami nem ismert számomra. Interneten, televízió csatornákon jön mindenféle tanítás, keresztbe kasul, lehet hallgatni ilyet, olyat, amolyat. És az emberek már nincs meg az a vágy, hogy most majd jön valaki, és akkor én azt meg kell, hogy hallgassam. Tehát nem működik. Akkor sokan megharagudtak rám 15 évvel ezelőtt, hogy miért mondok én ilyet, hogy lejárt a nagy evangelizációk ideje. Én akkor ezt úgy éreztem, de most is azt látom, hogy ez így igaz. Így kell, ezzel együtt kell élnünk. De hát ott van a másik típusú evangelizáció, a személyes evangelizáció, vagy a kis csoportos evangelizáció. Amikor te személyesen, egyedül, a családoddal, vagy a kis közösségeddel, mint például az asszonykör, vagy a külmissziói csoport, vagy az ifjúságnak egy csoport, akik a saját területükön a hozzájuk közel állókat, mert tudják megszólítani. Nyilván az asszonykör majd nem Barnus célozza meg, hogy neki mondják-e, hogy ő tagja legyen a csoportnak, hanem az asszonyok felé. Nyilván a külterületen pedig, ott a külterületen élők vannak célba véve, vagy hát ők találják meg hamarabb ezt a csoportot. De az lenne jó, hogyha a gyülekezetünk minden területén ott lennének emberek, akikhez oda lehet menni, vagy akik oda tudnak fordulni egy-egy kritikus esetben, kritikus ponton elmondani, hogy miről van szó. Hogy mi a megoldás az életedre nézve. És ezért jó, hogy alapvetően nagyon sokféle területről jöttünk, nagyon sokféle szinten töltjük be a küldetésünket ebben a világban, de bizonyára azt is el tudnám mondani, hogy polgármesterként hogyan lehet megnyilvánulni egy-egy olyan közegben, ahol mi nem jutunk be esetleg lelkészek, mert ez egy belső politikai megbeszélés. De hogyan lehet oda becsúsztatni Isten evangéliumát? Mert hát hogyan hallhatnák meg azok az emberek, akik nem járnak Isten tiszteleti közösségbe, akik nem tartják fontosnak az Isten evangéliumát. Ezért volt számomra megdöbbentő és kicsit borzolgató is, hogy mondhat ilyet valaki, aki börtönben van, Szilágyi Sándor bácsi, hogy nekem azért kellett a Securitate börtönbe mennem, hogy annak a kihallgató tisztnek én bizonyságot tegyek. És igaza van. Mert az a szekus nem hallotta volna meg az evangéliumot a templomokban, mert nem mehetett be a templomba, mert nem mehet bemenni a templomba. De ott a kihallgató szobában, amikor kérdezgette a Sanyi bácsi, akkor a Sanyi bácsi evangéliumot hirdetett neki. És az ember az evangelizáció kellős közepén találta magát, anélkül, hogy akart volna. Mint a Golgota hegyén a Lator. Hát dehogy akart ő Krisztus közelébe kerülni, vagy Krisztusról hallani egyáltalán. De oda került, és aztán találkozott vele. Üdvössége is lett az egyiknek, a másik persze megkeseredve ment a kárhozat felé. De hát ugyanilyen jó hallani Istvánról, arról az emberről, aki Rég Tamás evangelizációján tett bizonyságot Nyíregyházán, hogy Isten szeret engem, az életemet megváltotta, de jövő héten mennem kell a börtönbüntetésemet letölteni. Mert valamilyen, én nem tudom pontosan, mert talán gazdasági bűncselekménybe keveredett, aminek úgy nézett, hogy már vége van, meg letudott belőle dolgokat, meg minden, de nem a bíróság nem fogott el valamit, valamit újra tárgyaltak is, és be kell neki mennie. És rettenesen megrázó volt az Isten szerető ember, aki egyébként egy nagyon elegáns üzletember, benyomását kelti, annak most be kell vonulnia, és a börtönbüntetését le kell tölteni. De ez az István nem úgy gondolta, hogy na akkor az Isten verése ez, és hogyha az Isten így bánít velem, akkor én hátat fordítok neki, és ott duzzog a börtönben, hanem halljuk, hogy elkezdett munkálkodni. Találkoztunk a fiával is, meg a börtönmisszió egyik munkatársával, aki beszámolt arról, hogy a Biblia órát megszervezte a börtönben. És a parancsnokkal egyezteti a terminusokat, hogy milyen programokat és hogyan fogja majd ott a börtönben csinálni. És hívott bennünket, hogy menjünk Solta bizonyságot tenni a börtönbe, mert ő úgy látja, hogy a külterületi misszión végzett munka és az ott élők valamit tudnak mondani azoknak az embereknek, akik ott bent vannak a börtönbe Solton. Kényelmes dolog ennek az Istvánnak ott bent lenni a börtönben? Hát dehogy kényelmes. Ki tudja, hogy milyen zaklatásoknak van kitéve. Ki tudja, hogy mit kell, milyen megaláztatásokat kell átélnie. De az Isten küldetésében, abban a nyomorúságos helyzetben, amit nyilván elkövetett, megbánt, meg lerendezett Istennel emberrel, ennek következménye van, és ott éli az életét. És nem duzzog, meg nem panaszkodik, hanem betölti a küldetését. Személyes evangelizáció. Ahova nem mehetek én bemehetek, csak ahhoz csinálni kell valamit, hogy megfelelő ítéletet megkapja az ember, de hát ilyet még vízből sem szabad mondani. Meg bemehetek, mint lelkész, de hát az nem olyan, mert bemegyek lelkészként, és akkor vagyok egy-két óra hosszát, és utána meg jövök kifelé. És mindenki tudja, hogy na ez az, aki bejött, aztán olyan soká megy kifelé. De aki ott van mellett, ott fekszik a pricsen, meg ugyanazt a kosztot eszi, meg ugyanazok az atrocitásokat éli át. Ez az a személyes bizonyságtétel, amire rád van szüksége az Istennek. Amihez rád van szüksége az Istennek. Ahová nem tud más eljutni, csak te. És lehetne sorolni, hogy most végignézek a testvéreket, hogy ki hol dolgozik, él, ki milyen kapcsolatrendszerrel bír, abba a kapcsolatrendszerbe bejutni a gyülekezetnek csak a testvéreken keresztül van lehetősége. Azokon a személyes evangelizáció. Hát nem felejtem el, amikor Ilonka néni augusztus 20-ára hozta a kofákat. Hát milyen jó volt azt látni, hogy lefoglalt egy szakaszt a csapatnak, mert a kofa asszonyokat sikerült a piacról meghívnia, hogy eljöjjenek egy evangelizációra, egy csendes napra. Én hiába mentem oda, hogy kérek fél kiló zöldséget. Egyébként holnap megtartunk egy csendes napot, tessék már jönni. Hát azt mondtam, hogy hagyjam már békén. De azok a hajnali beszélgetések, amikor pakolták ki a zöldséget az asztalokra, meg azok a személyes bizonyságtételek, hogy mi volt az életemben, hogy éltem meg, mint segített az Isten, az oda juttatta azokat az asszonyokat, hogy Azt mondták, hogy elmegyünk. Ott leszünk. És így szeretne az Isten rajtad keresztül emberekhez eljutni. Azért, hogy az első pont teljesüljön azon a járható úton, amit Pál apostol mutat, hogy hogyan lehet gyülekezeti közösséget építeni. Hát úgy, hogy az emberek megtérnek, újonnan születnek, és aztán a második pont, hogy a megtérteket elkezdi tanítani az ember. És hát itt az Efezusi levél 4. fejezetében van ez a nagyon csodálatos ige szakasz, amit sokszor szoktam én is idézni, a 4. fejezet 11. versétől, hogy ő adott némelyeket apostolnak, profétáknak, stb. Hol azért, hogy fölkészítse a szenteket Krisztus testének építésére. Ami azt jelenti, hogy valami csodálatos, egymásra épülő, egymást építő szolgálat indul ki egy központból. Vannak apostol, proféták, tanítók, evangélisták, akik fölkészítenek megtért hívő embereket, akik Krisztusnak odaszánt életűek, hogy aztán ők tovább építsék Krisztusnak a testét. Hogy működjön. És aztán olvashatjuk tovább az igét, hogy ne engedjenek, mint gyermek, mindenféle irányzat szerének, és ne lobogjanak, mint egy zászló, hanem egyenesen, célra törően haladjanak a hit életükben. Tehát ahhoz, hogy tanítani lehessen, szolgálatba lehessen valakit állítani, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy megtérjen, hogy újjászülessen valaki. Nagyon sokszor előkerül különböző összefüggésekben, hogy most akkor mi a helyzet ezzel a megtérése? Megtérés dátummal, dátum nélkül. Vagy belenövés, beleszokás, beleszületés. Most akkor melyik a jó? Vagy hogyan lehet ezt érteni? És akkor most az a jó, aki tudja a dátumot, hogy január 25-én délután 2 óra, vagy elég az, hogyha azt mondja, hogy 82. januárja, vagy elég az, hogy hát valamikor az életemben. Vagy elég az, hát hívő családban születtem, és hát én úgy belenőttem. Melyik az elég? Mi szükséges ahhoz, hogy az ember tanítható legyen, hogy tanítványá legyen, hogy aztán az Isten kezében olyan eszközé legyen, amely hatékony az ő testének építésében. Nos hát, azt kell látnunk, hogy megtérés nélkül Krisztus ismeretre lehet jutni, de megtérés nélkül el lehet sajátítani sok mindent. Most az imént Petra összeszedte a gyerekeket, levitte, és biztos vagyok benne, hogy egy aranymondást tanít nekik. Ezeket az aranymondásokat a gyerekek kiválóan megtanulhatják. Akinek jó az agya, jó az esze, az mire felnő, az tele lesz aranymondással. És egyébként saját gyerekeimen is tapasztaltam, de más gyerekeim is. Ezek nagyon jó dolgok. Nagyon jó dolog, hogy az embernek a szívébe bele van vésve. Egy-egy ige. Ki tudja, mikor aktiválódik majd az. De ott van a másik része is, hogy meg lehet tanulni dolgokat. Meg lehet tanulni az Isten ismeretét. Én tudok már mindent. A gyerekkoromtól ott voltam a vasárnapi vasárnapiskolákon, ott voltam az Isten tiszteleten, voltam gyerekheteken, családban erről hallottam. Ez hangzott el esti meseként az ágyamnál. Mindent tudok. Nekem nem kellett megtérnem. Nekem elég volt az, hogy én egy ilyen családba fölnőttem. A probléma csak ott van, hogy az óember levetkezésével és levetkezés és ember felöltözése nem történik meg az ember életében, ha egy ilyen ismeretszerzési folyamaton megy csupán keresztül. Mert Pál apostol meg azt írja itt, hogy vetkezzétek le az óembert, és öltözzétek fel az új embert. Az ismeretszerzése nem történik meg az óember levetkezése, sem az új ember felöltözése. Az ismeretszerzéssel bejöhet az, hogy le kell vetkezni az óembert, meg hogy föl kell öltözni az új embert. De nem történik meg az ember életében, és nem tapasztalja meg, hogy mit jelent az, amikor már nem kötnek engem a bűneim. Amikor beleszokik az ember, hogy vele tanul az ember, akkor ott küszködik vele, hogy nekem ezt nem szabad csinálnom, mert a múltkor is olvastam, hogy, és akkor olvashatjuk itt, hogy miről beszél az Isten igéje, azt mondja, haragustok, és ne védkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal. ne adjatok helyet az ördög. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozni, saját kezemunkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködő. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szólaljatok meg, ha jó, a szükséges építés, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Itt vannak a tanácsok, a tanítások. Csak az a baj, hogy aki beleszokott, aki megtanulta, az elkezd gyűrkőzni, és azt mondja, most akkor nekem nem szabad haragudnom, pedig nagyon megsértett, pedig megalázott, de nekem nem szabad haragudnom, mert én egyébként keresztény ember vagyok. Hát nem tudom a megtérésem idejét, meg nem tudom, hogy hogyan történt ez az én életemben, de ismerem Krisztust, tudok a megváltásról, az újjászületésről, ismerem a bibliai történeteket, de nem tudom ezt a haragot legyűrni magamban, pedig tudom, hogy nem szabadna haragudnom. Meg nem szabadna ezt a bomlasztó beszédet mondanom a másik ember felé, mert tudom, hogy ez nem az Isten szerinti dolog, de nem tudok más csinálni, mint amikor kinyitom a számat, állandóan bomlasztó beszéd jön ki belőlem. És állandóan azokat, akiket egyébként szeretnem kellene, meg akikkel együtt kellene élnem, azokat folyamatosan összeugrasztom, meg folyamatosan bomlasztom. Nem tudok ellene tenni. És ebbe őrül bele valaki, aki szeretne az újjászületés nélkül, az óember levetkezése nélkül, az új ember felöltözése nélkül Isten szerinti életet élni. És persze, hogy előbb-utóbb kitalálnak különböző dolgokat, hogy mi nem kell még ahhoz, hogy még ez sem mocorogtassa az életüket. Kitalálnak túlélési technikákat, hogy hogyan tudják elodázni maguktól az Istennel való szembesüléseket. Amíg az új ember nem működőképes, amíg nincs levetve az óember, addig nincs helye tanításnak. Addig nincs helye tanítványképzésnek. Addig nem tudja építeni a Krisztus testét. Sok mindent tud építeni. Föl tud építeni házat, föl tud építeni emberi közösségeket, csak azok nem a Krisztus teste. Egy nagyon komoly és tragikus történet, egy gyülekezetben, ahol a lelkész egy nagyon céltudatos munkával próbálta fölépíteni a gyülekezetét, különböző munkák beindultak, elkezdődött szépen fejlődni a gyülekezet, jött a gyülekezetbe valaki, aki egyik oldalon nagyon tehetséges volt, mint zenei téren, és akkor hirtelen jött ötletből, anélkül, hogy végig gondolta volna, azt mondta neki, hogy de jó, hogy jöttél, éppen most keresünk egy énekkar vezetőt. És akkor az a valaki mondta, hogy hát én énekkart vezetek a zeneiskolában, értek hozzá, szívesen elvállalom. És akkor a lelkész nagyon örült neki, hogy akkor most már van énekkar vezető. Elindult az énekkar a gyülekezetben, szépen fejlődött is, csak egyszer azt vette észre a lelkész, hogy az énekkar mindig akkor tart próbát, amikor a Biblióra van. Ezt azon vették észre, hogy az énekkar vándorszolgálatokra indult, és az Isten tiszteleten már nincs ott az énekkar. És akkor szólta az énekkar vezetőnek, hogy hát jó napot kívánok, gyülekezet énekkarát nem látjuk sehogy se ott, és még neki állt följebb, hogy hát lehet mit szól vele, hogy az énekkart vezet, és ezt az énekkart viszi, és magas színvonalon énekelnek, milyen elismerést kaptak a múltkori énekkar versenyen is, és a lelkész neszővel is. Nagy duzzogásból néha nagy ünnepeken a karzatról egy-két éneket el is énekeltek a gyülekezet előtt. És a gyülekezetből kikanyarított ez az énekkar vezető egy egész komoly csapatot. Akik hitben elindultak, a gyülekezet építésében már munkálkodtak, ez az énekkar vezető kivitte őket a szolgálati területről. Jól indult? Persze, énekkar kell, de bizony, de jó egy énekkar, ha van. Ott van egy zenész ember, aki ért hozzá, hát alkalmas rá, mert persze, hogy alkalmas rá. Hát dehogy alkalmas, hogyha nem született újjá. Ha az Isten nem változtatta meg a gondolkodását. Ha az Isten nem építette be őt az ő testébe, hogy aztán majd ő is azt a testet építse tovább. Akkor majd épít valamit, mint a rákos daganat, sejt, az is épít valamit, egyébként nagyon nagy vehemenciával, csak hát ebbe szoktak belepusztulni. Maga a sejt is egyébként, a rákos sejt. Szokták mondani, ennél balgább képződménye nincs a világnak, mint a rákos sejt, mert azon munkálkodik, hogy ő maga is elpusztuljon. mert hát az élet szervezettel együtt az is el fog pusztulni. Ha valaki így építi külön, anélkül, hogy beintegrálódna a Krisztus testébe, akkor ezt a típust választja. Ha az óembert nem leplezi le, ha az óembert nem teszi félre, és az óembert nem veszi, akkor nem történik meg benne az, hogy leleplezze az óember tevékenységét. Azt, amit az imént mondtam, hogy hazugság, lopás, meg ki tudja, hogy mik vannak az óember cselekedetei között, az új ember cselekedetei között pedig látjuk itt a 9. versben, hogy világosság gyümölcse, ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt mondja, hogy ha leveted az új embert, akkor föl tudod öltözni az újat, és az életedben benne lesz ez. Tehát, amíg nincs rendezettség, addig nem működik a nevelés, a tanítványképzés. Mit tegyen hát az, aki bizonytalan a megtérésében, akkor az elveszett ember, hogyha valaki nem jegyezte meg az időpontját, hogy amikor megtért, hitre jutott, mi volt akkor, hány óra és mi történt, nincs azzal semmi gond. Ha valami miatt elsikadt az életében, azért, mert nem volt akkor az fontos számára, hogy tudja időpont szerint, vagy dátum szerint, vagy hely szerint, vagy szituáció, vagy ige szerint, előfordulhat, kisikkadt, kicsúszott az életébe. Semmi probléma nincsen. Én azt szoktam javasolni az embereknek. Hitre jutottál? Egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem, a harmadik azt mondja, hogy nem tudom. Ha igen, nagyszerű, tudod az időpontját, de hát minden rendben van. Azt mondod, hogy nem tudod, akkor, és a nem ugyanarra az alapra helyezem, akkor álljunk oda az Úr elé. És mondjuk azt, hogy Uram, olyan sok minden történt az életemben. Én már nem tudom, hogy hogyan, és miképpen. Ha megtörtént, akkor kérlek, Uram, erősíts meg abban. Ha nem, akkor meg mutasd meg nekem, hogy mi az, ami még rendezetlen veled. Hozd a világra az én bűneimet. És ahogy Vicces István lelkész testvér mondta, az Isten ezt a kérést nagyon gyorsan teljesíti. Nincs olyan kérése az embernek, amely ilyen gyorsan teljesülne. Hogy Uram, mutasd meg az én bűnömet. Ha ezt őszinte szívvel kéred, Isten abban a pillanatban hozza. Világosságra hozza. És abban a pillanatban lehet rendezni. Tehát miért kell ezen görcsölni? Nem tudom, hogy átadtam-e az életemet. Hát akkor add át. Nem tudom, hogy megtér. Hát térj meg. Nem tértem meg. Ugyanez a válasz. Térj meg. Mert ha nem térsz meg, akkor elkárhozol. Ennyire egyszerű. Az Isten ezt helyezi elénk. Ebben az egyszerű indulásban kell mindenkinek venni a rajtot. Ha valaki vette, azt tudja, hogy ott én elstartoltam. Ha valaki azt mondja, hogy én bele szoktam, bele nőttem, bele születtem, azon nagyon nagy baj van. Valamit elvétett. Mert hogyha az óemberemet én levetkezem, és Barsi egy nagyon jó gyerek, nem csak azért, mert az unokám, egy nagyon jó gyerek, de neki is számtalan bűne van, már pedig alig élt még 2-3 évet. Rengeteg bűne van. Neki azt le kell vetkeznie. Amikor majd eljut oda az értelmi szintje, hogy megértse, mi az Isten terve vele. Ártatlan kis gyermek. De neki is le kell vetkeznie az óember. És ha nem teszi meg, lehet a nagyapja lelkész, szülei meg lehetnek hívő emberek, meg a másik nagyszülei hívő emberek. Attól függetlenül elkárhozik, ha meg nem tér, ha le nem veti az óember. Nem válthatjuk meg neki a jegyet az Isten országában. Az Isten ezért bíztat bennünket, most jól előre ugrok, mert az idő is nagyon előre haladt, ezért teszi elévünk, hogy ébredj fel, aki aluszol. Mert sokszor az ember belealszik a megszokottságába. Belealszik abba, hogy én hívő családban nőttem fel. Belealszik abba, hogy én része vagyok valaminek. Belealszik abba, amiben az ördög bele akarja altatni. Mert ő az, aki bele akar altatni téged is. Ezért ébredj fel, aki alszol. Támadj fel. És tedd oda az Úr elé. Uram, nem tudom, ha megtörtént, hadd erősítsen meg újra. Ha nem, mutasd meg, hogy mi az, ami elválaszt tőled. Adj nekem világos látást. Hadd tisztítsam az életemet. Nem válik a károdra. Egyetlen egy hívő ember kára sem válik, hogyha még egyszer odaszállja az életét az Úr Jézus Krisztus kezébe. neked sem, nekem sem. Ezért hív most bennünket az Úr erre a világosságra, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Amen. Csendesen minket imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönöm néked, hogy te hatalmas Isten vagy, aki számon tartod az egész világot, és ismered egy-egy ember életét személyesen, az életének minden momentumát, pontját. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kiterített könyv az életünk. Állj meg bennünket azzal, hogy téged dicsőítve tudunk nemet mondani a bűnnek, az óemberi természetünknek. Erősíts meg bennünket abban, Urunk, hogy mi történt az életünkben, hogy ne áltassuk magunkat, meg ne áltassunk másokat, se ne áltassunk téged sem, Urunk. Add meg, hogy a te dicsőségedre, a te világosságodba járhassuk életünket. Olyan jó tudni azt, hogy vízkereszt után, amikor megkeresztelkedtél ott a Jordán vizében, Urunk, amikor a megtisztulás és a világosság ünnepét üljük. Add meg, hogy a mi életünkben is ez világos és valóságos lehessen. Ne engedd, hogy bármi is visszatartson bennünket attól, amit el szeretnél végezni az életünkben. Távolíts el az életünkből minden olyan gondolatot, minden olyan tanítást, ami ez ellen lenne. Azért, hogy téged dicsőítő, a világ számára jó bizonyságtevő, és a testvérekkel együtt pedig jó közösséget megélő élettéré lehessünk. Köszönjük, hogy így akarsz megáldani minden gyülekezetet, és így szeretnéd megdicsőíteni magadat a világban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Mai vasárnapon fejeződik be az az Allianz ima hét, amit az elmúlt vasárnapon kezdtünk meg. A mai vasárnap ott ugyanott lesz az Isten tisztelet, ahol múlt vasárnap kezdődött a Bessenyei téren a Magyar Evangélium Testvér Közösség nagy ima termében, fönt az emeleten. Ha meg tudok szólalni, akkor én leszek az ige hirdető, megpróbálom kondicionálni addig a hangomat. Mint ahogy hallják a testvérek, elkapott egy influenza most megint. Ez már a második vagy harmadik turnus ebben az évben, illetve az elmúlt év vége és a mostani eleje időszakában. Úgyhogy kérnék majd egy önként jelentkezőt, aki helyettem elbúcsúzna a gyülekezettől, mert eléggé megizadtam, hogy én leszaladnék a lakásba az Isten tisztelet végén. De hogy ne menjen el a gyülekezet készfogás nélkül, ezért kérem, hogy a testvérek közül, presbiterek közül valaki búcsúztassa el a gyülekezetet. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmat, hogy szerdán 17 órakor lesz egy presbiteri gyülekezet, amelyre presbitereket szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetben. István ki fogja osztani a napirendi pontokat, és kérem a testvéreket, hogy mindenképpen jöjjenek el, hogy tárgyalni tudjuk a napirendi pontokról. Hirdetem a testvéreknek, hogy Szolgatőkés Sándor halála kapcsán elindított gyűjtést folytatjuk, illetve majd az ekével még beszélünk, nagy valószínűséggel most ezzel lezárjuk, hogy a családnak el tudjuk juttatni az adományokat minél hamarabb. Sándor tegnap temették el Körmenden. Kérem, hogy hordozzák imádságban a testvérek az özvegyet és a két félárvát, Szolgatők és Sándor evangélikus lelkész, aki 52 éves korában halt meg, többszöri vese transplantáció után. Aki nem ismerné, azok számára mondtam, a gyülekezetünkben ő szolgált több alkalommal. Hirdetem a testvéreknek a dezdai utazás lehetőségét is június 1-től 5-éig tartó utazásról van szó. Most már lassan le kellene zárni, hogy hányan is megyünk, hogy a szervezést, a bejelentést meg tudjuk tenni. Tehát június 1-től 5-éig egy 4 napos útról van szó, amely körülbelül 20 000 forintba kerül, aminek egyik része egy olyan 12 000 körüli utazási költség, és egy 5-6 000 forint körüli részvételi díj. Tehát aki szeretne jelentkezni, az kérem jelezze. Megpróbálunk még persze majd pályázatot is írni, hogy csökkentsük az utazási összeget, hogy sikerül, ezt majd meglátjuk. Kérem tehát a testvéreket, hogy jelezzék, ha ezen részt szeretnének venni. Múlt vasárnap hirdettem, de vannak, akik nem voltak itt a múlt vasárnap, hogy Jeff üdvözöl bennünket, és nyárra hirdette meg az esküvőjét, amelyet nagy örömmel hallottunk. Nagy valószínűséggel nem tudunk részt venni az örömében a helyszínen, de innen a távolról meg tudjuk gratulálni őt. Az eljegyzési képet? Mennyasszonyával egy képet. Hát akkor Zsuzsika legyen szíves a végén annak kiállni a képpel, és megmutatni Jeff mennyasszonyát, hogy beleegyezésünket tudjuk adni a házasságnak. Ifjúsági hétvége lesz február 11-től 13-áig, 18 év alatti korosztály részére. Akik szeretnének jönni, kérem, hogy jelezzék minél hamarabb, hogy részt vehessenek azok, akik szeretnek, el tudjanak jutni, akik készülnek. Férfi hétre készülünk két alkalom, egyik a januári hétvége, amelyre megyek én, és kaptunk két plusz helyet, amelyre lehet jelentkezni. És igen, mondta, hogy ha megyek, akkor ne hadd vigyek már még két embert, és akkor Laci azt mondta, hogy hát, ha ilyen szent erőszakkal van a feleségem felé, akkor két helyet biztosít. Tehát, hogyha valaki még szeretne részt venni, ezen csendes héten Pali Mászuram készül jönni velem, és akkor még két ember részt vehet ezen a csendes héten. Balázsék viszont mennek a következőre, a február valamikor 13-ától talán. Aki arra szeretne jelentkezni, az Balázssal kérem, hogy készítesse a jelentkezést és az utazást is. Aztán március elején 4-től 6-áig lesz a 18 év felettiek ifjúsági hétvégéje. Gergő, készültök rá?
Nem tudom.
Még nem tudom. Akkor majd meglátjuk, hogy ki az, aki készül, és akkor ki lesz az, aki szervezi az odavaló utazást. Tehát még egyszer, ifjúsági hétvége február 11-től 18 év alattiak részére, és férfi hétre várunk akkor jelentkezőt, két főt a január végén kezdődő férfi csendes hétre. Az Úr békessége legyen, és maradjon vélünk mostanában örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 351-es számú énekünk eléneklésével. 351-es számú énekünk első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, te végtelen irgalmadban bízva tesszük eléd mindazt, amiért a te tetszésed szerint kellene könyörögnünk. Könyörgünk, Urunk, országod eljöveteléért, üdvözítő akaratod beteljesüléséért, evangéliumod szolgálatáért, egyházad egységéért. Áld meg, Urunk, evangélikus egyházunkat gyülekezeteivel, lelkészeivel, szolgálóival együtt. Tudjuk, hogy te tudsz gyülekezetet építeni, és te tudod a gyülekezeti életeket megtermékenyíteni. Így kérünk, Urunk, te áld meg bennünket itt nyírtelkel is, ezzel a nagy gyülekezeti területtel, amelyet ránk bíztál. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket értelmessé tenni, te tudod kinyitni a szemünket, értelmünket, hogy meglássuk, mi a te szent akaratod, mit kell tennünk, és miképpen szeretnél te megáldani bennünket. Add meg, hogy minden téveigés, minden bomlasztó beszéd, minden felesleges cselekedet távol legyen tőlünk, hanem tudjunk céltudatosan a te akaratodban járva, kelve szolgálni, élni, hogy megdicsőíthesd magadat itt közöttünk. Vedd el tőlünk, Urunk, mindazt, ami emberi gondolat. Vedd el azokat a gondolatokat, amelyek önérdekeket vagy kis csoporti érdekeket szolgálnak, hogy a nagy egység a te tested építése ne sérüljön. Légy velünk, Urunk, egész egyházunkkal, amikor a gyülekezetek sokasága, a sokféle szolgálat egyfelé koncentrálódik, és egy nagy közösség építésébe összpontosul. Add meg, hogy ez a cél, ez a feladat is általad meghatározott és általad megáldott cél lehessen. De így légy azokkal az egyházakkal is, akikkel körbe vagyunk véve, akikkel most az Allianz ima héten is együtt lehettünk és együtt szolgálhattunk. Áld meg ezeket a közösségeket, egyházakat, hogy a te akaratod teljesülhessen az életükben. De légy mindenfelé, Urunk, mindenkivel, aki előtted hajt térdet, a te akaratodat keresi, és hajlandó az életét a te kezedbe tenni, hogy megítéld, megrostáld, ami kár és szemét, azt kivesd belőle, és minden, ami használható, az pedig a te áldásoddal nem esedhessen, és gyümölcsözhessen. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világot kezedben tartod, és a te áldásoddal működhetnek azok az emberek, akik a világ építésén, fenntartásán munkálkodnak. Adj nékik világos látást, Urunk, odaszánást, akaratot cselekvésére, hogy megállhassd őket és rajtuk keresztül ezt a teremtett világot is. Köszönjük, hogy előtted lehet népünk, nemzetünk, országunk. Urunk, te látod, hogy mi a mi szerepünk magyar nemzetnek itt az Európai Unióban, amikor most mi lettünk az elnökség. Add meg, hogy becsempészhessük oda a te tiszta és világos akaratodat, látásodat, hogy hogyan akarod te építeni az emberi közösségeket, hogyan tudod biztosítani az esélyegyenlőséget és az integrációt. Adj világos látást, Urunk, ezeknek az embereknek, akik most felelősséget és hatalmat, lehetőséget kaptak, hogy jól tudjanak ezzel sáfárkodni. Hadd lássa meg az egész világ, hogy milyen hatalmas Isten vagy te, és aki rád bízza az életét, az meggazdagodva és meggyarapodva veheti vissza. Köszönjük, hogy így lehet a kezedben egyéni életünk, házas életünk, gyermeknevelésünk, gazdasági, lelki életünk. Köszönjük, hogy te tudod megáldani, Urunk, a gyermekek nevelését, hisz mi képtelenek lennénk neked tetszően nevelni a gyermekeket. A te szent lelked tud bennünket segíteni, hogy jó bizonyságtevői lehessünk előttük, hogy ők is megtérhessenek és levethessék azt az óemberi természetet, amivel képtelenek a te tested építésére. Adj bölcsességet a házasság megélésére, Urunk, hisz olyan könnyen szétpattannak ezek a szövetségek, olyan könnyen sérülnek ezek a kapcsolódások. Te áld meg a Jeff és a barátnője jegyességét, házassági előkészületeit is, Urunk, de ugyanígy a Mártonét és a Jankáét is, akik most készülődnek a gyülekezetünkbe ezt a szövetséget megkötni egymással is veled. Köszönjük, hogy te tudod megáldani az ő készülődésüket, te tudod megnyitni a szemüket, hogy hogyan és miképpen tudnak jól haladni és jó döntéseket hozni ebben. Köszönjük, hogy előtted lehetnek a munka nélkül, hajlék nélkül élők. Adj magukról való gondoskodást, adj lehetőséget, hogy meg tudják élni azt az életet, ami a teljes emberi élet, amire teremtettél bennünket. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.